Kegyelem népünk és békesség Istentől, mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Neki legyen dicséret, dicsőség és hálás, most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet, azt a szent igét, aminek alapján Isten lelke, üzik a vasárnapján, üzen nékünk. Az ige megvan írva, Pál apostolnak a Tesszalonikiusiakhoz írott másik levelében, az 5. fejezetben, a 4. verstől kezdve a következő képen. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, ha legyünk éberek és józanok. Ez Istennek az igéje. Még a fülünkbe cseng ennek az énekelt éneknek a harmadik verszaka, hogy ó, ne büntes Uram, azkit megtört a bámat, szálljon rá ingalmadból béke, bocsánat. Nagyon időszerű ez a mai vasárnapon, az ítélet vasárnapján azt kérni, hogy ne büntessen bennünket a mi Urunk, és ne ítélj meg bennünket úgy, hogy abból bánat és keserűség jön elő. Testvéreim, nekem van egy nagyon drága újságom, mennyei híradó. Ez egy nem olvasható újság, betűkben nincs beírva, de én hiszek abban, hogy jelen pillanatban is Istennek valami csodálatos eszköze, valami szent fotóriportek angyala fölveszi hangosan, színesen mindaz, ami történik. És miután majd az örökké valóságban, térben és időben végtelnek leszünk, ott lesz idő levetíteni ezt a mai csorvási bőti Isten tiszteletet is. Persze ebben a mennyei híradóban olvasni csak azt tud, aki úgy naponként csendeségbe ráfigyel. Én csodálatosan adtam át Istennek tavaly március 9-én, amikor a mennyei híradó azt írta, hogy ősagárdon 9-es ikrek születtek. Ez azt jelentett, hogy ott egy bizonyos ifjúsági konferencián pár nap alatt 9 fiatal adta át a szívét Jézusnak, és vállalta vala vele való élést. Ugyanakkor olvasta egy pár nap múlva, hogy Pest-Lőrincen egy ifjúsági gyermek szervezet alkalommal 47-en vettek részt, és a 47 gyermeket 75 szülő és nagyszülő kísérte, és ott minden gyermek kapott egy olyan igéslapot, ahol Jézus a tengeren jár, és mindazok, akik ránéznek, hozzá megérkeznek. A mennyei híradónak egyik lapján szerepel ez a háromos evangélizáció, és én tudom, és én is azért felelősséggel tartozom, mert visszakom hallani, hogy mit mertem elmondani ezekben a napokban, és az is visszahangzik, testvéreim, mert ez egy olyan csodálatos felvőkészülék, nem csak az arcunknak a alakját, a hajunknak a színét, jelzi meg, Márté azt kérdezte, hogy János bácsi, milyen színű haja van. Ő, aki szemével valahogy rögzíteni akarja azt, hogy milyen színű az én haja. Ősz. De van, aki fekete hajjak, és vannak különféle színek. Tesszük a döntő az, hogy belül mi rögződik ott bent ezekből az elhallott és bizonságtevő szavakból. Ennek a háromnak a mondásaiért is külön felelünk, mint hogy külön felelünk minden Isten tiszteletért. A mennyei híradó egyik lapján Istennek egy fotóriporter angyal örömmel jelenti Jézusnak, hogy figyeljünk le most csordásra. Egymással szemben két csoport ül. Ülnek ragyogó szemű fiatalok velünk szembe, akik már a második generáció vagyunk, de a boldogság a szívünkben pont az, hogy a mi útunkon a következő generáció, a fiatalság indul, és van utánpótlás. Tehát Jézus útján Van folytatás! És ennek a mennyei híradónak nagyon sok riportja szól arról, hogy ebben az országban nagyon sok helyen nagyon sok drága lelkű fiatal jön azért össze, mert átadta szívét Jézusnak, és hisz abban, hogy ez nem egy őrültség, nem egy hiávalóság, és nem lehet megtömni a fejüket, megbétezni a szívüket semmitére eszmével, mert változón tud hinni az ifjúság egy része az Úr Jézus Krisztusban. Ez is egy csodálatos kép itt ma. És ha már ez a kép most előjön, akkor az sem értem, hogy ez az ének, ami most másodszor hat a szívemre, mert gerendásra is elénekelték, elhangzott. Testvéreim, akik szembeültök velük, és akik hallgattátok. Vajon mi rögződött a lelki magnón a szíveteknek a tábláira ebből az elhangzott énekből? Milyen kép? Mert azt énekelték egyik énekben, hogy van egy hely, ahol az életnek a vize árad. Mert nem pocsolya, nem ilyen vagy olyan folyó, és nem egy állóvíz, ami büdös, hanem van egy hely, ahol árad. Tehát folyik az életnek a vize. Nem is csak csörgedez, hanem árad. Az életnek a vize. És ez az élet vize, ez tiszta, mint a kristály. Tegnap fölöttünk, Gyulán, ott barna színű a víz. De ha elmegyek fürödni Balaton püszvőre, ott csodálatos, világos kék a víz. Vannak zöld vizek. A vizeknek a színe is más, attól függően, hogy mi van benne, milyen ásványi anyag feloldva. És azt szerint lesz az a víz gyógyító erejű, hogy milyen feloldott anyag van benne. Ez az életnek a vize, az élet szerint tiszta, mint a kristály. És egy olyan csodálatos folyó ez, aminek mind a két partján fák állnak. Nagyon örültem, talán bennünk az autón, és azt mondja az én lelkész testvérem, hogy hát, hogy János bácsi itt az út mellett fákat ültetnek, és figyelem ezeket a fákat, hogy hogy fognak felnőni, mert az út olyan sivár, olyan szomorú, ha nincsenek jobb oldalt és bal oldalt fák. Ennek a folyónak a partján, testvéreim, mind a két partján az életnek a fája áll, és ez egy olyan tájkép, ahol nem lesz többé éjjel, és nem is kell napsugár, mert aki felül van, az a drága bárány, az ő csodálatos fényével adja a sugárt. Mint ahogy mindig visszautalt erre a csodálatos keresztre, mindig Jézusnak a tényét látom a kereszt mögött, ami mint örök fény felénk sugárzik. Erről énekeltek ezek a fiatalok, elültetek bizonságot nekünk, a második generációnak, és hála az Úrnak, hogy van olyan fiatal generáció, aki hisz abban, hogy van az életnek folyama, és hisz abban, hogy az életnek a folyamán a kristálytiszta víznek a partján, ott állnak a életnek a fái. És hát egy csodálatos leírás ebben az énekben, mi egy olyan helyre kerülünk, testvéreim, ahol nem kell smírlizni a kilincset szidonal, és nem rozsdásodnak be a vas fogantyúk, mert ott egy olyan nemes fényből lesz minden, amire azt mondja, ott, ahol aranyból lesz minden, még a falak is, még az utcák is, és nem fognak ott van lopni. Nem fog senki begyűjteni arany kilincseket és arany ajtókereteket, mert ezek úgy vannak már beépítve van a csodálatos városban, hogy ott minden ilyen nemes, ilyen tiszta és ilyen ragyogó. Testvéreim, nem kell napsugár, mert a drága bárány arca tündököl, és én oda megyek. És testvéreim, én, aki már 73 éves vagyok, és nagyon sokáig dolgoztam az ifjúsági munkában, és nagyon-nagyon figyelem, kísérem, imádságot kísérem az ifjúságnak a meghivatkozásait, az ifjúságnak döntéseit, akkor ha itt most egy pár ifjú jelképesen a többi nevében is azt mondja, hogy én oda megyek, ahol a bárány trónja áll, és ez az életemnek a célja, lehetek én orvos, ügyvéd, tudós, bármilyen foglalkozású ember, pedagógus, de mégis az életemnek a fő célja az, hogy én oda megyek, ahol az ő trónja áll. És ott ebben a megszámálhatatlan seregben, ahogy meg van írva, 144 ezer elpecsételt fehér ruhás sereg. Testvéreim, mi köszönjük ezt az éneket, és nézzünk most azokra, hogy kik érkezhetnek meg ebben a csodálatos városba. Azok, akik nyomorúságból jöttek, és szenvedtek Jézus nevéért, és azok, akik megmosták fehér a ruhát a Jézus vérében. Egy középkori kolostorban barátok éltek az erdő mélyén, öreg, megfáradt barátok, és az jellemezte őket, hogy ők csodás énekeltek minden nap. Minden reggel, minden este összeültek, és a remegő hangon is, fátyolt hangon is, fáradt hangon is énekeltek. És egyszer közép került egy fiatal szerzetes, akinek nagyon szép hangja volt, szinte opera, stílusú, színvonalú hangja, és mikor meghallták az öreget, azt mondták, hogy énekelj te, mi hallgatunk. És minden reggel, minden este a fiatal ember énekelt. Pózolva, önmagát adva, csalás, nagyon szép énekel, tisztán. És a Perjelét, úgy hívják a Zártának az igazgatóját, Perjelét, Isten egyszer felküldött álmából, és azt kérdezte tőle, hogy te igazgató, mondd meg nekem, hogy miért hallgatod el az ének a kolostorban. De hát uram, hát ez a fiatal. De, mondja az Úr, de ez az ének nem hallatszik fel hozzám. Nagyon döntő tehát, hogy honnan jön az ének. Mert azok az operázi nagy énekesek énekelnek úgy, hogy semmi közük nincs az egész eseményhez, történethez. Hiszen pénzért teszik, nem? Ez az állásuk, ez a fizetésük. És lehet testvéreim egy gyülekezetben is úgy énekelni, hogy énekel, majd többi énekel. Nem is tudom, mit énekelek. Elsősorban mondani a szöveget. Azért álltam meg ennél a csodálatos bizonságtevő szövegnél, hogy valahogy próbáljunk mi úgy énekelni, hogy az Isten nem mondja rám azt, mikor megállok előtte. De hát uram, én jártam 50 évig templomban. 50 évig énekeltem az elősvárunkat, és mint a székhelyes patakra, meg hát a többi éneket. És akkor jön a szomorú válasz, de az nem halaszott el hozzám, mert nem a szívedből jött az ének. Most itt megállunk, pontosan jövődik a vasárnapján, az ítélet vasárnapján, amikor elhangzott az ége, hogy ítélj meg engem, Uram, akkor mi tegyük oda a szívünket úgy, hogy az énekről életünket, na meg további magatartásunkat, hogy mindaz, amit teszünk, vagy mondunk, az felhalaséka Istenhez. Én nem tudom, hogy például a papok hogy tudnak megítéltetni, akik mondjuk 70 évig vagy 50 évig prédikáltak, és 1000 embernek, 10 embernek prédikáltak. Vagy én is, aki nem tudom hány száz, ezer, már nagyon-nagyon régen emberek tettem bizonyságot. Vagy azok az emberek, akik mondanak dolgokat, tanítanak az iskolában, mint pedagógusok, a szépről, a jóról, az igazról, az erkölcsről, a törvényekről, de abszolút semmi közük nem volt ahhoz, amit mondtak. Én azt hiszem, testvéreim, hogy előfordult az, hogy azt mondja nekünk az Úr Jézus, hogy nem ismernek titeket. De hát Uram, én egész életemben. Hát te tudod, de nem haladott el hozzám, mert nem mozdulnak meg emberi szívek. És nem sugárzott ki belőle az az élet, az a bizonságtevés, ami meg tudott volna mozgatni embereket. A keresztény ember együgyű ember. Én arra tartom magamat, nem azért, mert hülye vagyok, mert a hülyére szokták, hogy együgyű. Hanem azért esetben, mert egy ügyem van. Nekem csak egy ügyem van a világban, Jézus ügye. És engem más az ügy nem érdekel. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudok a gyermekeimmel, unokáimmal, családommal, de az egy ügyem az, hogy van Jézusom, aki most engem épp a mai vasárnapon megítél, és hadd szabadjon a mi szívünkben úgy tekinteni mostan egyenként és külön-külön, hogy hogy mi az, amit bennünk Jézus ma meg tud ítélni. Oda kell állni bátran az ítélet elé, és próbálni kell valahogy magunkban felszámolni mindazt, amit úgy fogva tartunk. Elmondom a testvéreknek tenap a Nelly mankóit. Emlékezzen a testvérek, hogy ez a kislány, ez a csonkabonga kislány, mikor adni kellett, oda tette a két mankóját arra az offertőm tányéra, bár tudta, hogy ő most már még a ajtó is sem tud elmenni, mert nincs meg a mankói, amivel járni tudjon, ami neki a legértékesebb, ami neki a legdrágább. Tudjuk a fordulatot, mi milyen csodát hozott ki ebben az Isten, de itt nekünk üdik a vasárnapján, arra kell gondolnunk most, hogy mi az, ami nekünk annyira értékes, hogy nem tudunk tőle megszabadulni. Azt sem merem mondani, hogy Uram, most ítéld meg az én nyelvemet. A nyelvemet, ami annyi mindent tud kimondani meggondolatlanul, hirtelen, hogy ítéld meg most, Uram, az én kezemet, ami annyi sokszor tudott hirtelen ütni simogatás helyett, vagy ítéld meg, Uram, a lábamat, ami annyit tudott rúgni, taposni, vagy ítéld meg, Uram, bennem a türelmetlenségemet, amivel én éltem és jártam. Mindenkinek adja meg az Isten azt a világosságot ma, Judika vasárnapján, hogy merjen oda tenni olyan dolgot Jézusnak az ítélete elé, ami, ha meg is ítéltetik, ó, ne büntesd, Uram, akik megtört a bánat, szálljon kegyelmemből béke, bocsánat. És az a reménységet veszem oda, hogy Jézus engem ezért nem eldob, hanem pont azért, mert én ezt megbánom, pont azért, mert ezt én jóvá szeretném tenni, ő ezeket nekem megbocsátja. Kedves esvéreim, én nem hallgattam ma reggel rádiót, de azt hallottam, hogy Franciaországban olyan köd volt, hogy 60 autó szaladt egymásra, itt is volt a munka az M3-asra olyan köd, emlékeznek rá, 40 autó szaladt egymásra, és gödölőfejre zárták a köd miatt. És azt mondja a riport, hogy úgy látszik, a franciák is rohannak a vesztükbe, a ködbe, mint a magyarok, és több autó ég, 6 halott van már, és ebben a ködben, ebben a rohanásban mindig tragédia származik. A köd, kedves testvéreim, az egy nagyon veszedelmes fogalom, és veszedelmes tény is. Én is vezetek gépkocsit, még most is, és van úgy, hogy az ember nem lát. Nem lát 3 méterre. Megkapcsolja a lábákat is, talán legjobb akkor félreállni, ha az ember egy megfelelő biztos helyet félre tud állni, de abból származnak a nagy bajok, hogy az emberek a köd miatt nem tudják a tempót belassítani, és rohannak. Beködösítette, testvérem, az agyunkat az ördög. És mi tudunk úgy rohanni, úgy szaladni, olyan tempóban, és ezért nem tudunk megállni, illetve Judika vasárnapján sem, mert rohanunk a ködben. Jó nekünk a ködben. Minket se látnak, és bennünket se lát senki. Egyszer egy hídon ment át egy autó, és olyan köd volt, hogy a vezető kiszólt annak az embernek, aki ott ment a híd tartája mellett, hogy menjen már előttem az úton, és akkor rávilágított a lámpással, és ahogy az ment előtte 2-3 lépésre, úgy ment utána az autó. Sőt, az is le van írva, hogy van nyugatnémet nagyon híres márkás kocsi, nem tudom milyen márkával, az is hozzá csatlakozott, és úgy mentek át a hídon. Várunk előre. Még 3 métert sem. És bolyongunk, egymással ütközünk, tülekedünk, de a Bőti úton az előttünk menő valaki, akinek már van jogosítványa. Mert a jogosítványt megszerezte ott a kereszten, az áldottan drága vérével, jogosítványa van arra Istentől, hogy mi, akik lépésről lépésre nyomába megyünk, nem megyünk bele a veszedelembe. Nem zuhanunk bele a folyóba, vagy a híd karfájának nem ütközünk. Csak az legyen türelmünk, testvérek, lelassítani a tempót, és követni az előttünk járó drága Úr Jézust. Ez a drága Úr Jézus egy énekében azt mondja, hogy jöjj! És a mi bőtútunkban pedig a mozgást azt jelenti, hogy elindulok, és megyek, És amikor megérkezem, azt tudom mondani, hogy itt vagyok, Uram. Van egy ilyen énekünk. És akkor énekeljük az a csodálatos refrént, hogy ó, mi szép, dicső lesz egykoron, havaj bűntől, tisztán, szabadon, fogad ölébe az égi hon. Vagy itt folytatódik? Jézus, amikor
megállítom azért, mert Jézus,
amikor bejött. Na most erről van tehát szó, hogy ebben a legküldösített világban mindenkinek legyen annyi tudálvünk, annyi hát, tempó érzékünk, hogy merjünk Jézusnak a nyomában járni. Van egy megbízatás. Valaki egyszer egy felderelő oda ment, és azt mondta, hogy tulajdonképpen én nem találom az értelmem a célját, nekem mit kéne tenni ahhoz, hogy én megtaláljam az életemnek a célját. És hogy helyére kérjen az életed. És akkor van az a csodálatos példázat, hogy kezébe adtak egy edényt. Az edény színűtig volt tölte olajjal, egy nagy edény. És azon megjel a fejedelem, most körül fogod járni a város, úgyhogy viszed magad előtt ezt az edényt, de ha egy csepp kiesik, halál fia vagy. Tehát úgy itt körül, hogy egy csepp se esik ki abból, vagy hulljon ki abból az edényből. Vele van élve, hogy csúfolták, gunyolták, a sírvát is csúfolják, amikor úszták a Dunát a jég alatt. Hát nem akarnak se azt, hogy hinni ebben, ugye, ilyen dolgok történhetnek. Na most az ennek a történetnek a vége, testvéreim, hogy akárhogy csúfolják, még dobnak elé követ is, vagy nem tudom, micsoda akadályokat. Hát ő úgy érkezik meg, hogy egy csepp nem hullik ki abból a olajból. És akkor megkérdezi tőle ez a fejedelem, hát hogy csináltad? És azt mondta, nem néztem se jobbra, se balra, csak arra néztem, ami rá van bízva. Testvéreim, ez a példa valahogy nagyon közel áll hozzánk. Én szerintem, ezt már bizonsággal tudom, hogy minden embernek van egy cselekvőköre. Zolinak magyarázta az autóban, fenatóban mentünk, hogy az a bizonyos autoritás. Tehát minden embernek van egy hatóköre. Mint hogy minden családnak van egy köre, ugye, amely belül van az apa, anya, a gyermekek. Hiába hiány Kis Gábornak a szomszédot, ha én Kis János vagyok, de a Kis Gábor család egy más család. Ott más a családfő, más a feleség, más a gyerek, és tehát egy kör. Na most, ha mindenki végig gondol arra, hogy mindenkinek van valami munkája, hivatása. A munkámban is rámban bízva valami. Mondjuk egy pedagógus, aki a harmadik gimnáziumban tanít, az osztályfők az osztályban rábízva. Egy lelkészre rá van bízva, itt jelen esetben két gyülekezet. Nincs több, ugye? De az én lakósomnak 7 filiája volt Nagy Gelesben. És Józsa Márton testvér, akik szerdőnök van, neki is 7 filiája, és körbejárta, minden vasárnap 7-en szolgáltat. Voltam a útkor lassanyi Macsimóiba szolgálni, ott is a Magasi Sándorkának 6 gyülekezete van. Hát ilyen is van, hogy több van rá bízva. Nem azt mondom, hogy kerestem én az én János testvéremnek ezt a 2 gyülekezetét, hanem autoritás szerint, megbízatás szerint ennyi van rá bízva. Hiszen van, amikor ezt 2 papát tenni, az nem is egy. Na most testvérem, nekünk nagyon világosan kell látnunk, hogy mi van ránk bízva, milyen kör. Egy nagymamára rá van bízva, ha még él a férje, vagy a lánya, vagy mit tudom én, hány unokája, valakinek már dédunokája is van. Tehát élő létszám szerint közvetlenül ezek az emberek vannak rábízva. És hiába olyan ember valaki, én ismerekem nyíregyházai asszony, hogy rásütve a gyerekeire, 6 gyerekeire az ajtót, a szomszédasszonynak azt mondja, hogy etesse, és elment, nem tudom, a kukkos halomra, úgy hitták a taját, oda szenteskedni, hogy mondták a taljába. És 4 napig nem ment haza. És nem tudom, 4 napig a gyerekeivel. Ettek, amit ettek, mi kis is volt köztük, majd a szomszéd azt ellátja. Hát az Isten ilyen szenteskedést, ilyen dolgot nem kíván tőlünk. Még a munkánkban se kíván tőlünk, hogy mi úgy lekössük magunkat, hogy ne legyen időnk foglalkozni a hatókörön belül a reánk bízott emberekkel. És Jézus testvéreim egy olyan csodálatos nagy pedagógus, és Isten egy olyan nagy megbízottja, akire rá van bízva az egész világ autoritásban. Tehát ő mindnyájunk bűnét hordozza. Ő mindnyájunkat szemmel tart, ő mindnyájunkat irányít, ő mindnyájunkat hív, és ő mindnyájunkért meghal. Ez a szent autoritás, ez a szent hatókör a legjobb a világon. Ennél nagyon nincs, mert ezek a különféle királyok, hercegek, meg grófok, meg ilyen úr, meg olyan úr, te nap is temettek egyet a Svédországban, szegény ilyen. Lejölték. Különféle zászlók alatt, mindenkinek megvan, és jaj, annak, aki például átvéti, mondjuk ott, távol keleten, Mongólia határát, vagy a Szovjetunió határát, vagy Magyarország határát, akkor mindjárt mi van? A határőr dur, lőnek. A kutyát uszítják rá, és megfogják. Még átszöksz is lehet a határon, mert ugye vannak földi határok. Most Jézus Krisztus országában ez a csodálatos nagy ökonémé van, ez a nagy közösség van, hogy mindnyájunkat így hív, és mindnyájunkat így szeret. Most esélye én úgy gondolom befejezésül, az igével kapcsolatosan szeretnék rámutatni egy megdöbbentő kifejezésre, akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek. Mondják a tessék, még az a két szóval szeretnék most elég találkozni, mint a többiek. Kik azok a mint a többiek, akik alusznak? Akik nincsenek itt? Akik messziről elkerült még a templomok az árnyékát is, nehogy a szent lélek megérintse őket és megszerepüljenek, mert valóan szégyen még a templomba belépni is. Mint a többiek. Ezek a mint a többiek ma nem tudom hol vannak. Egy részük talán mulat, szórakozik. Egy részük talán házat épít, de most magadjúban testvérém, hogy megszűnt a magyar népnek és a világnak az ünnepe, és a nagy pszichológus, egy nagy lélektantudós írt tanulmányt, hogy a világnak a tragédiája az, hogy a világnak megszűnt az ünnepe. Megszűnt a vasárnapunk, megszűnt a pihenésünk, és ma nem tud az emberiség pihenni, hanem a második, vagy harmadik műszakban hajtja, öli magát, és még egy emelet, és még ez, még az, még a légül összeesik infarktusban, és elpusztosít, vagy mindent. Na most testvéreim, itt nagyon döntő a mind a többiek kifejezés. Alusznak, amikor fönnkéne eljön. Nem figyelnek arra, aki szól hozzájuk. A mind a többiek. És mi? Hát szabad legyen hinni nekem az Istennek a szentelk által, hogy mi, akik együtt vagyunk, mi nem vagyunk a többiek. És kívánom a testvérnek külön-külön mindenki a szembe is nézek szinte, hogy senki se mondja Jézus Krisztus, mint a többiek. Te se jártál velem? Te se hallgattál rám? Mint a többiek? Nem hallottad meg a hívó szót? A beutad a fülönet a harangoztak, és ha kiejtették előtted a papnak a nevét, az egyháznak a nevét, akkor valami olyan hidegség fogott el, hogy ugyan. Ugyan. Na most itt a Bibliában, testvéreim, ez nagyon tragikus dolog, mert ahogy az első estén bizonságot tettünk arról, hogy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön a túlatok, ugye Máté 24-42 alapján, ez ennek az igének a szintnek folytatása, és arról van szó, hogy akkor mi ne aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Tehát sose engedjük azt, hogy bennünket elaltasson a köd, az a köd, amiben ott van 60 autó összeszaladva, alól nem tudom még viapién vagy hol, és nem tudom, hogy hány rosszul sikerült kormányzásban, nem jó tempóval haladva, egy olyan ember betört orral, nem tudom ma Budapesten hány ember tették be a mentők közlekedési baleset miatt, és hány ember vittek be úgy, hogy leszúrták, vagy annyira részeg volt, hogy elvitték az alkohol elvonóba, mint a többiek. A mind a többieket nagyon érdekes módon alakítja ki az ördög. Előfordul az, hogy valakinek van egy gyönyörű szép fiatal arca, így jutunk a fiatalok és többiek, és akkor ott van a csodálatos festőművész, most nem az a zsidó festőművész, akiről beszéltem, megálltalak az ember a szeménél, és azt mondta, hogy maga boldog ember, mert olyan csodálatos sugárzás volt a szeméből. Hanem az örömnek elég csak egy ilyen ecsetvonás a szemünk alá, és lesz egy olyan karika, hogy most már a sugárzó boldog szemünkből gyilkos szem lesz.
hogy elég ide egy arcvonás, és az a barátságos tiszta arc olyan lesz, mint egy gyilkosnak az arca. És két-három vonással bennünket úgy tud átalakítani az ördög, hogy jól kerülünk. A többiek közé. A bőti nagy ítéletben, a Judika vasárnapján, a fekete vasárnapon, most az Isten tegye előttünk nagyon világossá azt, hogy ő úgy szeretné, hogy mi nem a többiek vagyunk. És ha valaki közöttünk, vagy a barátaink, testvéreink, gyerekeink közül még a többiek közé tartozik, akkor azokért mi tudjunk úgy tusakodni, imádkozni, hogy azok ide kerüljenek, akikkel azt, hogy Jézus Krisztus, gyertek én, Atyának áldottai, és örökjétek az országot. Amen. Úrunk Istenünk, valóban megdöbbentünk most ebben az órában, hiszen ez nagyon furcsa, éles kifejlés, mint a többiek. Mutasd nekünk meg, hogy a többieknek milyen az útja. Vagy ha valamikor mi is a többieknek az útján jártunk, tudjunk visszatekinteni és hátadni azért, hogy már nem járunk a többieknek az útján, hanem mi az az úton járunk, ami a veled való járásnak az útja. Kérünk hozzád azért, hogy mi tudjunk úgy énekelni, mint azok a drága idős testvérek ott az erdő mélyén a kolostorban, hogy mindig felhaladszék hozzád a mi énekünk. Mi tudjuk azt a drága olajjal telt élet edényünket úgy vinni, hogy abból egy csepp se hulljon ki fölöslegesen a többieknek az útján, hanem ha ez a jelképes olaj, amit vinni kell az életünkben, a szeretet, az öröm, békesség, hűség, szelítség, alázatosság, jóság, megbocsátás, akkor ez legyen együtt, sose egy csepp se hulljon ki bennünk. Ne engedd, Urunk Istenünk, hogy a világnak ez a nagy kövje, ez a sötét helyzete bennünket falnak vezessen. Tudjunk, hogy mindig úgy tekinteni rád, mint arra csodálatos vezetőre, akinek van jogosítványa, van felhatalmazás arra, hogy a mi életünknek az útját, autóját, járművét vezest biztosan a cél felé, ne katasztrófában, ne összeütközésben, ne karambolva, hanem vezest az úton, és mi hisszük, bizonságot teszünk arról, hogy mi ezzel a járművel, életünknek ezzel a járművel célba érkezünk. És mi szeretnénk valójában ott állni üdvözlődötten abban az aranyvárosban, ahol fény van, ahol nincs napsütés, tehát a te arcod mindenbe világít, ahol fehér ruhába állunk, az élet folyójának a két partján sétálunk, az üdítő, drága lombok alatt, és mindig békességben érezzük magunkat, mert te jelen vagy, Urunk. Mi, Judika vasárnapján kérünk, ítéld meg bennünk mindazt, ami megakadályoz, és oldozz fel bennünket a téged való drága követésre. Így köszönöm meg én is, meg Uram, Istenem, ezt a három szolgálatot, amivel megmertem állni előtted a igéd által. Így áld meg azokat, akik esténként ezt véghallgatták, meg ma délelőtt is. Urunk, nagyon kérünk hozzád, hogy ezt a fogalmat, hogy a többiek, tedd előttünk olyanná, mint a gyermek számára a forró vasat, a hegyes tört, hogy ne merjen hozzányúlni, hogy a szülő tudjon a kezére ütni, mikor arra akar nyúlni, te is a mi kezünkre, amikor olyan eszközöket nyúlunk, amelyek által a többieké válhatnánk. Te tudod azt, hogy bennünk mi az, ami még mindig odaolva engedik nyúl a kezünket olyan dolgokhoz, ami bennünket a többieké tud tenni. Írd ki belünk, Urunk, azt a gondolatot, ami kétségbeesés, türelmetlenség, hitetlenség, rövidlátás. Áld meg azokat itt ebből a teremben, akik már a tiéd, akik elfogadtak tényleg maradék nélkül. Áld meg azokat, akikben döntés előtt áll még az élet, és merjék kimondani azt a szót, hogy Uram, egész nap tiéd vagyok, Uram, fogd a kezemet, és hát nekem nincs veszteni valóm, hiszen te egy-két lépésre négy előttem, és meg vagy világítva a szent fény által, és tudom, hogy merre kell mennem, tudom, hogy hogy kell téged követni. Tudom, a követésben áld meg, Urunk Istenünk, ezt a gyülekezetet is sorváson, és áld meg azokat is, Urunk Istenünk, akik a többiek, hogy mi rájuk ne ítéletel tudjunk gondolni, hanem mindig a hozzád vonzó szent felelősséggel és imádsággal. A te békességed legyen velünk azokon is, akik még ma többiek útján sodródnak, azon a széles úton, ami bizony nem a szoros kapuhoz vezet. Áld meg a mi családjainkat, otthon élő szeretteinket, gyermekeinket, hozzánk tartozóinkat, unokáinkat. Áld meg a barátainkat, munkatársainkat, szomszédainkat. Áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg a lelki pásztorát is. Családjával együtt, hogy tudjanak mindig maradéktalanul a te erőddel úgy szolgálni, hogy soha se keseregjenek meg, hanem mindig lássák a célt, és mindig legyen erejük ahhoz, hogy veled együtt a te kezed fogva előjárjanak, akiket követni lehet. Urunk Istenünk, legyen velünk, és maradjon velünk a te áldásod, a te kegyelmed, ítélj meg bennünket, Urunk Istenünk, de ne halálra, hanem életre. Amen. Amen.